Én már 10 hónapja voltam a boldogtalan szigeten. Úgy éreztem, hogy szabadulás minden reménye füstbe ment. Szilárdan hittem, hogy emberi lény még nem tette lábát erre a helyre. Miután biztonságban tudtam lakóhelyemet, felébredt bennem a vágy, hogy még jobban megismerjem a szigetet. Mindenekelőtt azt szerettem volna látni, terem-e még rajta olyasmi, amit nem ismerek. Tehát július 15-én elkezdtem a sziget pontos felderítését. Először a folyóhoz mentem, ahol miként említettem, tutajommal kikötöttem. 2 mérföldnyi út után megfigyeltem, hogy a dagály csupán eddig a pontig jut el, és maga a folyó nem sokkal nagyobb, mint egy csermely, mégpedig ilyen jó és üdítő vízű. Mivel éppen a száraz évszakban voltunk, alig folydogált benne valami víz. Annyi semmi esetre sem, hogy folyóvá növekedhetne. Partjaim kellemes rétek, fensíkok és gyepes térségek terültek el, azon a részen pedig, amelyet a víz miként feltételezhető, soha nem öntött el, szép zöld dohányt találtam, jó minőségűt és erős szárút. Más növékenyekre is bukkantam, amelyeknek mi voltáról azonban fogalmam sem volt. Lehetséges, hogy közülük nem egy hasznos volt, csak én nem tudtam előnyükre rájönni. Kasszava gyökeret kiskutattam, melyből az indiánok a forró égőv alatt kenyeret készítenek, de nem találtam. Hatalmas aloék tűntek szemembe, de akkor még nem ismertem ezt a növényt. Láttam vadon növő cukornádat is, mely azonban alkalmatlan volt a termelésre. Egyelőre beértem ennyivel, és azt forgattam elmében, miként győződhetnék meg a felfedezendő növények jóságáról és hasznáról, de eredményre nem jutottam. Brazíliában ugyanis olyan kevés növénnyel foglalkoztam, hogy a termények javarészét nem ismertem. Így hát ottani tapasztalataim mostani bajomban nem voltak segítségemre. Másnap, 16-án elindultam ugyanezen az úton, valamivel tovább jutottam. A rétek véget értek, és a vidék erdősre változott. Különböző gyümölcsökre bukkantam, mégpedig a földön dinnyére, a fákon pedig szőlőre. Tudnélik, a szőlő felfutott a fákra. A fürtük éppen most értek, tömöttek voltak és sűrűek. Ez a meglepő felfedezés igen nagy örömmel töltött el, de a tapasztalat arra intett, hogy módjával fogyasszam. Eszembe jutott, hogy Berberföldön több rabszolgaságba került honfitársam, vérhasban és lázban pusztult el a mértéktelen szőlőevés miatt. De tudtam, hogy a szőlő megőrzésére van egy eljárás, mégpedig az, ha megszárítanom a napon, azután elteszem raktáromba. És valóban, mikor már a szőlőérés ideje elmúlt, akkor is volt kitűnő és üdítő gyümölcsöm. Egész este ott maradtam, sőt éjszakára sem mentem haza. Ez volt az első alkalom, hogy az éjjelt házamon kívül töltöttem. De az aggodalom arra kényszerített, hogy felmászak egy fára, ahol igen jól aludtam. Reggel tovább folytattam felfedezéseimet. Körülbelül 4 mérföld utat tettem meg, legalábbis ennyire következtetek a völgy hosszából, mert a csermely északi és déli partján dombok emelkedtek. Utam végén tisztásra értem, ahol a föld nyugat felé lejteni kezdett. Egy friss vízű kis forrás, mely a dombnak ezen az oldalán fakadt, ellenkező irányban, tehát kelet felé folyt. Az egész táj olyan üdes zöld, viruló volt, az egész növényzet annyira tavaszias, hogy szinte ültetett kertbenyomását keltette. Elindultam ebbe a csodaszép völgybe, titkos gyönyörűséget érezve, hogy mindez az enyém. De ugyanez a gondolat le is hújtott. Láttam is rengeteg kakaófát, narancs és citromfát, de vadon nőttek és alig hoztak gyümölcsöt, legalábbis akkor. A zöld citrom, amelyet leszettem, mégis igen kellemes volt, azon felül egészséges is. Később nedvét vízbe facsartam, s a hüves ital nem egyszer felüdített. Úgy láttam, elég munka lesz mindezt hazavinni. Elhatároztam, hogy raktáramban szőlőt, citromot és narancsot halmozok majd fel, és ellátom magamat az éppen közeledő száraz évszakra. Ebből a célból egy kiválasztott helyen halomba hordtam a narancsot, citromot és szőlőt. Egy keveset magamhoz vettem, aztán hazaindultam. Úgy határoztam, hogy a maradékot majd zsákban és ládában viszem haza. 3 napos kirándulás után érkeztem otthonomba, ahogy sátramat és barlangomat hívtam. De még mielőtt hazaértem, a szőlő tönkrement, nedve elapadt, alig volt jó valamire. A citrom frissen megmaradt, de csak keveset tudtam elvinni belőle. 19-én újra elindultam. Előbb 2 kis zsákot csináltam. Ezekben készültem hazahozni szüretelésem eredményét. De meglepetve láttam, hogy a gyümölcshalmok, melyek olyan dúsak és finomak voltak gyűjtés után, szét voltak szorva, és szemlátomást valami garázdálkodhatott itt, mert összetaposva és szanaszét hevertek. Ebből arra következtettem, hogy valamilyen ismeretlen állat lehet a közelben. De nem tudtam rájönni, hogy micsoda. Mikor aztán láttam, hogy nem csinált egyebet, csak szétszórta vagy összetaposta a gyümölcsöt, de semmit el nem vitt, újabb szüretelésem eredményét Aszalódni a fákra akasztottam. Utamról hazatérve gyönyörűséggel állapítottam meg, hogy milyen termékeny a völgy és milyen szép a fekvése. Azon felül pedig ez az oldal sokkal védettebb a viharoktól. Rájöttem, hogy eddig a legrosszabb tartózkodási helyet választottam ki a magam számára. Elkezdtem hát töprengeni, hogy elköltözködöm mostani lakóhelyemről, és ha lehetséges, keresek egy hasonlóképpen biztonságos helyet a szigetnek ezen a szép termékeny részén. Hosszan forgattam fejemben új ötletemet, amely egészen rabul ejtett. Különösen a hely szépsége vonzott. De mikor arra gondoltam, hogy jelenleg a tengerparton lakom, és hogy mint ahogy velem is megtörtént, a rossz sors mást is idevethet, kedvem alább hagyott. Noha semmi sem szólt amellett, hogy esetem megismétlődik, mégsem akartam bezárkózni a sziget közepén a dombok és erdők közé. Ezzel csak saját kötelékeimet súlyosbítanám, és egy kedvező fordulatot nem csak valószínűtlené, de lehetetlenné is tennék. Hát nem mertem elmozdulni. Mégis annyira belevonondultam ebbe a helybe, hogy július hátra levő részét majdnem egészen itt töltöttem. És bár másodszori meggondolása is úgy döntöttem, hogy mostani lakóhelyemen maradok, itt is építettem egy kis kunyhót. Ezt szintén kettős kerítéssel vettem körül, közét embermagasságban rőzsével tűzdeltem meg. Néha 2-3 éjszakát is itt töltöttem, teljes biztonságban. A létrát minden alkalommal magam után húztam. Képzeletemben pedig úgy beszéltem házaimról, mint nyári lakló és tengerparti rezidenciáról. Ez a munka igénybe vette augusztus elejét. Éppen elkészültem kerítésemmel, és munkám eredményén örvendeztem, amikor megkezdődött az esőzés, mely bezárt első lakóhelyemre. Mert noha készítettem nyári lakomban is egy sátrat, és jól kifeszítettem a vitorlavásznat, a domb ellenzője nem védett a viharoktól, és a barlang sem volt olyan, ahová visszavonulhatnék, mikor nagyon zuhog az eső. Augusztus 3-ára a felakasztott szőlőfürtök tökéletesen megaszalódtak, és igen kellemes ízük volt. Leszedtem hát a fürtöket a fákról, amit nagyon okosan tettem, mert az eső bizonyára nagy pusztítást végzett volna bennük, és elvesztettem volna a téli táplálékom javarészét. Legalább 200 tömött fürt lógott a fákon. Alig, hogy kész voltam ezzel a munkával, megeredt az eső, és augusztus 11-től október közepéig majdnem állandóan esett. Néha olyan helyesen, hogy több napig ki sem mozdulhattam barlangomból. Ebben az évszakban igen meglepett családom növekedése. Meg voltam győződve róla, hogy egyik macskámat elvesztettem. Úgy gondoltam, hogy vagy kereket oldott, vagy elpusztult, és színét sem láttam, egyszer csak nagy csodálkozásomra, augusztus vége felé 3 kis cicával beállított. A kis macskák éppen olyan házi macskák voltak, mint az anyjuk. A 3 kis macska azonban később annyira idevonzotta a vadmacskákat, hogy alig tudtam elzavarni őket a háztól. Augusztus 14-től 26-áig szüntelenül zuhogott az eső, tehát ki sem mozdultam, mert semmi kedvem sem volt megázni. Bezártságom miatt kezdtem szükségét látni az élelemnek. Kimerészkedtem tehát kétszer, és lőttem egy kecskét. 26-án pedig hatalmas teknős békát találtam, ez egyelőre megszabadított élelmezési gondjaimtól. Étrendemet ezentúl így szabályoztam. Reggelire ettem egy fürt szőlőt, ebédre kecskehúst vagy teknősbékát sütve, mert szerencsétlenségemre nem volt edényem, amelyben főzhettem volna, és 2-3 teknősbéka tojást vacsoráztam. Kényszerű barlangfogságom idejét arra fordítottam, hogy lakóhelyemet naponta 2 vagy 3 órán át bővítsem, és fokozatosan addig furtam az egyik oldalom, míg kiértem a szabadba. Az így létrejött ajtó nyílása a kerítésem vagy a falon kívül esett. Ettől kezdve az új bejáraton közlekedtem, noha nem volt könnyű dolog megszokni, hogy nem vagyok tökéletesen elzárva a világtól, miként előbb. Most ugyanis ki voltam téve annak, hogy bárki megközelíthet. Igaz ugyan, hogy mindedig nem láttam embert a szigeten, és a legnagyobb élőlény, amellyel találkoztam, kecske volt. Szeptember 30-a. Elérkezett hajótörésem boldogtalan évfordulója. Összeszámláltam a rovásokon naptároszlopomon, és kiderült, hogy 365 napja vagyok itt. Pontos naplóm itt véget ért. Tintám annyira fogyni kezdett, hogy ezután csak a legfontosabb eseményeket jegyeztem le, de nem tartottam számon a kisebbeket. Rájöttem az esős és száraz évszak változásainak szabályosságára, és megtanultam, hogy ennek megfelelően hogyan kell elkészülnöm mind az egyikre, mind a másikra. De tapasztalatomat drágán fizettem meg, mint ahogy későbbi előadásomból ki fog derülni. Említettem, hogy megmentettem azt a néhány árpa és rizs szemecskét, amely olyan meglepetésszerűen hajtott ki. Úgy emlékszem, mint egy 30 szál rizst és 20 szál árpát arattam. Most elérkezettnek láttam az időt, hogy az eső elmúltával a magvakat elvesse, miután a nap magasan állott az égen. Tehát egy darab földet faásommal felástam, és két részre osztva megkezdtem a magvak elvetését. De vetés közben hirtelen eszembe jutott, hogy nem szabad minden szemet egyszerre elvetnem, mert hátha nem ez a megfelelő vetésidő. Tehát miután a magvak kétharmad részét elvetettem, egy marokra valót mindegyikből meghagytam. Meggondoltságom később nagy vigaszomra szolgált, mert egyetlen akkor elvetett magból sem lett semmi. Ugyanis a következő hónapok alatt nem érte eső a földet, és semmi sem nőtt a nedvesség hiánya miatt. Látva, hogy az első vetésem kiégett, ami a szárazság miatt nagyon is érthető volt, kikerestem egy nedves földdarabot a második kísérlet számára. Újból felástam egy talajrészt nyári lakom közelében, és a megmaradt magvakat februárban ültettem el kevéssel a tavaszi napéj egyenlőség előtt. A termés a március és áprilisi nedvességtől csak hamar szárba szökött, és igen szép kalászokat hozott. De mivel nem mertem minden magot elvetni, hanem csak egy részét, megint csak maroknyi terméshez jutottam. A tapasztalat viszont hozzásegített, hogy mesterré váljak és tudjam, mikor szabad vetni, és hogy évente két vetési és két aratási évadra számíthatok. Gabonatermelés közben némi felfedezést tettem, aminek később hasznát vettem. Mielőtt az eső elmúlt és az időjárás állandóvá vált, körülbelül november közepén elindultam, hogy meglátogassam nyári lakomot. Bár hónapok óta nem voltam ott, mindent úgy találtam, ahogy hagytam. A kettő sövé nem csak szilárd és sértetlen volt, hanem a levágott és földbeszúlt husángok némelyike ki is zöldült, és hosszú vesszőket hajtott, akárcsak a fűzfa, ha ágait levágjuk. Nem tudnám megmondani, miféle fáról metszhettem ezeket a husángokat, de nagyon megvoltam lepve, sőt örvendeztem is a fiatal fák növésén. A fákat megnyírtam, aztán hagytam, nőjenek, ahogy tudnak. El sem lehet képzelni, 3 év alatt milyen széppé formálódtak. A bekerített kör átmérője körülbelül 25 lépés lehetett, de a fák, mert már ez a név illik rájuk, csak hamar beborították árnyékkal, mely olyan sűrű volt, hogy hűsölni lehetett alatta a száraz évszakban. Ennek alapján elhatároztam, hogy első házamnál még több husángot vágok, és a fal körül fél körben elültetem. Ezt meg is tettem. És a fákat vagy husángokat két sorban tűztem le, 8 lépésnyire az első kerítéstől. Miután kihajtottak, nagyszerűen rejtették lakóhelyemet, sőt, védelmet is nyújtottak, mint azt megfelelő helyen majd elmondom. Most már tudtam, hogy az időt nem nyárra és télre kell beosztanom, mint Európában, hanem esős és száraz évszakokra. Az esős évad aszerint volt hosszabb vagy rövidebb, hogy mikor kezdtek fújni a szelek. Mivel úgy tapasztaltam, hogy a megázás könnyen rossz következményekkel járhat, a nedves hónapokra elláttam magam élelemmel, és így nem voltam kénytelen kimenni, hanem egész nap otthon maradhattam. Közben több elfoglaltságom volt, mert alkalmam nyílt arra, hogy ellássam magamat néhány olyan dologgal, aminek már régen nagy szükségét éreztem. Először is igen szerettem volna kosarat készíteni, de a rendelkezésemre álló vesszők nem bizonyultak alkalmasnak erre a célra. Most nagy hasznát vettem annak, hogy gyermekkoromban sokszor megbámultam egy kosárfonót, mert szerettem volna tudni, hogyan készül el munkájával. Sőt, gyermeklétemre készségesen segítettem neki, és ezáltal elsajátítottam a mesterség számos csinyát, binyát. Nem volt tehát egyébre szükségem, mint anyagra. Ekkor eszembe villant, hogy az ágak, melyekből kerítésemet nyestem, hasonlítanak a hazai fűzfa vesszőkhöz. Másnap elindultam nyári lakomhoz, és levágtam néhány ágat. Mindenben megfeleltek óhajaimnak. Legközelebbi alkalommal tehát fejszémmel egész csomót vágtam le, mert fában nem volt hiány. Az ágakat a kerítés mellé tettem száradni, mikor pedig alkalmasnak látszottak, elvonultam velük barlangomba. A következő évszakban annyi kosarat készítettem, amennyit csak tudtam, most már hordhattam földet vagy egyebet, aszerint, hogy mire volt szükségem. Nem voltak csinosak, de a célnak tűrhetően megfeleltek. Ezután azon voltam, hogy soha ne lássak szükségét kosárban, és mikor fonnivalom elfogyott, újabb veszőnyalábokat halmoztam fel. Aztán erős, mély kosarakat készítettem, hogy zsákok helyett azokban helyezzem el majd gabonámat, ha már elég nagy mennyiségben termeltem. Miután ezen a nehézségen túl voltam, bár elég sok időt áldoztam rá, azon kezdtem tömprengeni, hogy segíthetnék két más hiányon. Nem volt edényem, amelyben folyékony dolgokat tarthatnék, kivéve a két rumos korsót és néhány palackot. Egyetlen alkalmatosságom volt a sütéshez egy nagy üst, melyet a hajóról mentettem meg. viszont ez túlságosan nagy volt arra a célra, amire én használni akartam. A második dolog, amire áhítoztam, egy pipa. De nem tudtam, hogy kezdjek hozzá. Végül ezt a kérdést is megoldottam. Miközben a második sor fát elültettem, eltelt egy évszak, és engem új dolog kezdett foglalkoztatni.